Tehát folytatjuk az Isten tiszteletet egy olyan témával, aminek a szorongás és a félelem a címe. Picit módosítom a műfaj, az nem előadás lesz. Az előadás az inkább ilyen információ közvetítés. A prédikáció az egy más műfaj, amiben ez is benne van, de ennél sokkal több is szerepel, és remélhetőleg ez majd meg fog történni, vagy át fog jönni. Tehát szorongás és félelem. A szorongás és a félelem nagyon sokszor, nem mondom, hogy minden esetben, de nagyon sokszor abból adódik, hogy valamivel nem merünk szembenézni, vagy ha szembe merünk nézni, akkor nincs erőnk megváltoztatni, vagy már nem hiszünk abba, hogy esetleg bármi is megváltozhatna körülöttünk, vagy bennünk, és ez a szorongás és félelem, ez egy ilyen óriási erővel uralni fogja az embert, és szinte börtönbe zárja. Ami miatt fontos ez a téma, az, hogyha igaz ez a hír, akkor a WHO, tehát az Egészségügyi Világszervezet egy olyan prognosztizációt írt le, hogy 2020-ra a világon a második leggyakoribb betegség lesz a szorongás, a félelem, a depresszió és mindenféle ilyen típusú betegség, ami az embereket kivonja a munkavilágából, tehát hogy nem tud dolgozni, mert ez olyan mértékben korlátozza őt. Hát az a 2020, ez nem messze van, ugye? Hát most mi van 2017? Nem tudom, hogy most hanyadik a listán, valószínű, hogy nem a sokadik, tehát most is az első néhányban van benne. Ez egy komoly és óriási probléma. Tehát ez a bizonyos hír, ez úgy volt beharangozva, amikor a WHO közvetítette ezt a jelentését, hogy szó szerint így volt, hogy az emberek lelki állapotának a nagyfokú romlása várható a következő években. Szóval az emberek lelkiállapotának a nagyfokú romlása várható. Hát akkor ez egy jó hír az egyházaknak, tehát lehet gyógyítani az embereket, és az Istennek a szeretete és az Istennek a kegyelme az jöhet, és megoldhat sok mindent. Na hát arra hívlak benneteket, hogy ne ijedjünk meg a témától, sőt, ha valakinek ezzel problémája van, akkor szintén ne ijedj meg, mert az a legrosszabb, hogy félek a félelemtől a végén már nem is a problémától, hogy az a valami a gond, hanem a maga a félelem az, ami gyötri az embert. De nézzük meg, hogy miből is áll az egész. Tulajdonképpen normális esetben, amikor egy ilyen félelmi szorongás kialakul az emberben, akkor nem másról van szó, mint arról, hogy az agyunk érzékel valami veszélyt, valami nehézséget, valami problémát, és tulajdonképpen jelez a szervezetünkön keresztül, hogy hello, figyelj, itt baj van. Tehát valamitől megijedek, akkor az azt jelenti, hogy az agyam jelez, hogy figyelj, ott veszélyes hely, veszélyes zóna van, ne menj oda, vagy óvatos legyél, hogyha mégis odamész. Tehát valamilyen módon elkezd működni a szervezetem, és egy ilyen visszajelzést tud adni. És ez azt jelenti, hogy összeszedem magam, vagy vigyázok magamra, és próbálok ebben a nehéz helyzetben valahogy helytállni. Ez a normális eset, tehát, hogy van egy ilyen szorongás és félelem, ami minden nap esetleg többször is előfordulhat az emberrel, akár kismértékben, vagy akár nagymértékben. De amikor elmúlik ez a veszély, túlmentem azon a dolgon, helyzeten, akkor utána megnyugszok, és el is felejtem az egészet. Tehát lehet, hogy tegnap is volt az életemben néhány ilyen szorongás és félelem, de miután eltelt 5 perc, lehet, hogy elfelejtem az egészet, mert túl vagyok rajta. Vagy lehet, hogy valakinek volt 1-2 óra, de aztán túl volt rajta, és rendben van, és vége mindennek, tovább tud lépni. Amikor kóros eset van, akkor arról beszélünk, hogy ez a szorongás és félelem, az nem múlik el azzal, hogy a veszélyhelyzet elmúlt, hanem az agy továbbra is azt a jelzést adja, hogy baj van, valami beragad, tehát nem tud visszakapcsolni normális állásba a rendszer. Beragadunk valahogy, és amikor egyébként semmi baj nincsen, tehát semmi veszélyhelyzet nincs, akkor is érzem ezt a szorongást és félelmet valami miatt, és nem tudom vele mit kezdeni, nem tudom, hogy honnan jön, nem tudom, hogy mi ez, nem tudom, hogy mit kezdjek vele, és csak van. Nem lehet kikapcsolni, tehát nem tudjuk, hogy hol van az a kapcsoló az emberben, ahol egy ilyen off állásba lehet a szorongást és a félelmet kapcsolni. Tehát ez az alaphelyzet. Nézzünk néhány példát. Mondjuk XY, egy bizonyos ember, nagyon fél a békáktól. Vannak itt olyanok, akik félnek a békáktól? Nincs. Itt bátor egy. Tehát tételezzünk fel egy ilyen nagyon egyszerű kis primitív esetet. Valaki nagyon fél a békától. Ezért próbálja úgy élni az életét, hogy nagy ívben elkerüli azokat a helyeket, ahol béka várható, vagy békával lehet találkozni. A másik ilyen lépés, hogy békát még képen se szeretne látni, tehát ilyen képeket kidob a lakásából, ilyen helyekre nem megy, ahol béka képeket lehet látni, mert a békát utálja, nem szereti, fél tőle, tehát ezért távol tartja magát a békától. És azt el se tudja képzelni, hogy esetleg valamikor a közelébe érjön egy béka, vagy esetleg megérintse a békát, mert akkor biztos, hogy bele fog halni. Tehát van mondjuk valakinek egy ilyen feltételezés, hogy mondjuk én félek valamitől, és lehet, hogy akkor is működik, hogyha még egész életében egyszer se ért hozzá a békához. Még lehet, hogy 5 méternél közelebb nem is volt béka az életében, tehát mégis fél tőle valamilyen oknál fogva, valahogy ez kialakult, és ez a félelem és a szorongás, ez valahogy korlátozza az ő életét, és már akárhova nem megy, akármilyen képet nem nézhet meg, mert a béka van rajta, vagy esetleg aztán tovább mehet, és mondjuk más hüllőket is lát, akkor béka kategóriába sorolja, és akkor azt mondja, hogy akkor ez ugyanolyan, akkor ugyanúgy félek tőle. Tehát van a félelemnek egy ilyen része, hogy megkeseríti az embernek az életét. Nézzük meg egy komolyabb esetet, mondjuk valaki fél a tömegben. Nagyon sok ilyen ember van, aki nagyon-nagyon fél olyan helyzetekben, ahol sok ember van aránylag kis helyen. Tehát tömegiszonya van, vagy ilyen fóbiája van. Mi történik ilyenkor? Ha mégis belekeveredik valaki, akinek ez a problémája, egy ilyen helyzetbe, akkor csupán csak körbenézés, semmi baj nincs, egyébként kedves emberek vannak körülötte, de mivel sokan vannak körülötte, ezért az agy valami olyan jelzéseket ad, hogy itt baj van, túl sokan vagyunk, túl kicsi a hely, és ezért mondjuk szaporában kezd lélegezni, valami rosszul létet produkál, rosszul érzi magát, fölmegy a vérnyomása, vagy pont leesik a vérnyomása, tehát valamilyen fizikai dolog is jelzi azt, hogy én nem érzem most jól magam ebben a helyzetben. És hogyha kimegy mondjuk ebből a helyzetből, és már szabad téren van, ahol mondjuk nincs annyi ember, akkor szépen ez az érzés az kicsit kezd csökkenni. De egy idő után nagyon sokszor előfordulhat az, hogy oké, hogy sok ember, de hogyha beszállok egy liftbe, ahol 4-en vagyunk, ott is sok ember, meg kicsi a hely, akkor már liftbe sem fogok beszállni, mert félek attól, hogy ott is rosszul lét fog jönni rám. Vagy nem akarok gyülekezetbe járni, mert túl kis helyen túl sok ember van. Egyébként mosolyognak meg kedvesek, nem szoktak bántani, de mégis ez az érzés engem visszatart, és inkább nem akarok menni. Nem az Isten miatt, vagy nem más miatt, csupán azért, mert egy ilyen szorongás és félelemérzés ott van az embernek az életében, és rosszul érzi magát emiatt. És ennek a következménye az, hogy minden ilyen helyzetben egyre erősödnek ezek a félelmek, és lehet, hogy valaki eljut odáig, hogy már halálfélelme van, hogyha sok embert lát. Csak azon gondolkozik, hogy jutottam idáig. Tehát a félelem az egy olyan dolog, hogy egyszer csak megjelenik az embernek az életében, nem is biztos, hogy tudjuk, hogy mikor, miért jelenik meg, csak egyszer működik. Nézzük meg egy harmadik példát. XY, egy harmadik ember, mondjuk fél a kudarcoktól. Van az a kudarcoktól való félelem, hogy mindenki fél a kudarcoktól, ugye? Tehát senki nem élvezi, amikor valami nem sikerül, vagy megszégyelünk, hogy nem úgy alakultak a dolgaink, ahogy szerettük volna. Tehát ez egy alaphelyzetben mindenkinek benne van, de mondjuk valakinek ez úgy beragad. És ennek az az eredménye, hogy mondjuk rendszeresen arról álmodik, hogy ő mindig kudarcélményeket szed össze. Mindenféle élethelyzetet össze-vissza álmodik, de ez a kudarcélmény mindig belejön, hogy őnek nem tud sikerülni, nem sikerülnek a dolgai, nem úgy alakulnak, ahogy tervezte, és mi történik, mondjuk akár az éjszaka közepén fölébred, vagy reggel fölébred, rájön arra, hogy leizzadtam, szapora a légzésem, rosszul érzem magam. Egyébként semmi kudarc nem jött egész éjszaka, csak ezek az érzések ott vannak az embernek az életében. És ebből következik, hogy elmegy a munkahelyére, inkább nem vállal el csak olyan minimál munkákat, ami biztos, hogy sikerül, mert nem akarom kitenni magam olyan helyzetnek, ami esetleg kockázatos, és ott is megszégyenülhetek, mert félek attól, hogy nem sikerül valami. Tehát az önbizalmamat elkezdi rombolni, és ezért visszafogom magam akár a munkámban, akár minden más területen. És olyan nehezen tűri ez a bizonyos valaki ezt a helyzetet, ezt a félelmet, hogy félek a kudarcoktól, hogy előfordulhat olyan helyzet is, hogy mondjuk van egy ilyen munkahelyi értekezet, vagy megbeszélés, ahol mondjuk neki mondani kéne valamit, de nem tud megszólalni, mert úgy érző szorítja a torkát valami, és egyszerűen képtelen megszólalni, mert mi van akkor, hogy olyat mondok, ami nem tetszik a főnöknek, vagy nem lesz korrekt. És a félelem teljesen uralni fogja annak az embernek az életét. Az a kérdés, nem mondok ilyen példákat, de nagyjából érezzük, hogy miről van szó, akár enyhébb, akár közepes, akár súlyosabb lefolyása lehet ennek a félelem problémának. Az a kérdés, hogy mi, akik itt vagyunk, egy gyülekezetben vagyunk, tehát azért jövünk el egy gyülekezetben, mert hiszünk Istenben, hiszünk abban, hogy van újjászületés, van szabadság, hogy Krisztus nem a félelmet hozta el nekünk, hanem a szabadságot hozta el nekünk. És egy komoly kérdés, hogy mit kezdjünk akkor vele? Egy keresztény, egy elkötelezett keresztény embernek lehetnek félelmei? Ilyen típusú félelme, nem csak az, hogy néha megijedek vagy félek, hanem hogy lehet ilyen szorongás típusú félelme? Jellemezheti az életét akár hónapokon, éveken vagy évtizedeken keresztül? Vagy pedig, hát aki imádkozik kicsit komolyabban, az úgyis megszabadul, tehát alapvetően problémája van a hit témájával. Ez egy komoly kérdés, és megnézzük majd, hogy erre mi a válasz. Alapvetően azért azt szeretném mondani, hogy a félelemnek és a szorongásnak van ellenszere, tehát van gyógyszer, amit be lehet venni. Ennek különböző formái vannak, de én most azt a részét szeretném csak megerősíteni, hogy ahogy ezt a mai délelőtt végighallgatjuk, az egyik gyógyszere a félelemnek a hit. A hit, az Istenben való hit. Olyan értelemben is, hogy akár most, hogyha neked ez probléma, akkor úgy hallgasd ezt a mai napot, vagy úgy olvasd a Bibliát, vagy úgy imádkozz, hogy azzal a hittel, hogy igaz, hogy én félek, igaz, hogy a szorongás ott van az életemben, de tudom, hogy Isten meg fog szabadítani. Azt, hogy most milyen módon teszi ezt, az teljesen mindegy. Hogy itt azonnal egy másodpercen belül, az, hogy utána esetleg orvos segítségével, vagy nem tudom, valami terápia kell hozzá, vagy bármi, az egy más kérdés, de azzal a hittel, hogy nem a szorongás és a félelem fog győzni az életemben, hanem le fogom győzni. Ez nagyon-nagyon fontos. És nem azért, mert annyira erős vagyok, mert tudom, hogy nem vagyok erős. Tudom, hogy a félelem és a szorongás jön, és egyszer megtámad, és nem tudok mit kezdeni vele. Akkor is ez a hitnek ott kell lenni, hogy le fogom győzni. Meg fog oldódni, mert hiszek Istenben, hogy segít nekem ebben. De majd később tovább megyünk, és megnézzük, hogy ez hogy tud működni, vagy hogy lehet ezt a gyógyulási folyamatot végigélni. De mielőtt én bármit is mondanék, van valaki, aki segít nekem a mai prédikációban, úgy hívják őt, hogy Emőke. És Emő nagyon-nagyon bátor, szerintem a legbátrabb közülünk, tehát senki nincs ilyen bátor most a teremben, mint Emő, aki bevallotta, hogy neki vannak ilyen problémái. És nem csak, hogy bevallotta egy gyenge pillanatában, és utána meg letagadta, hanem azt is elvállalta, hogy segít nekem, és most megosztja velünk mindazt, amit ő élt meg ezen a területen. Úgyhogy egy óriási tapsal fogadjuk el Emőkét, aki nagyon-nagyon bátor. Adok egy mikrofon, inkább erről az oldalra, oké, ez biztonságosabb. Azt kérdeztem, hogy ma reggel tőlem, hogy nem baj, hogy fél, mondtam, hogy nem. Most tehát, még egyszer köszönöm, hogy ilyen bátor vagy. Egy kicsit beszélj arról, hogy kezdődött ez az egész, tehát hogy fedezted föl, hogy ez neked probléma, honnan indult, hogy mióta tart ez az egész már nálad?
Hát ez már nagyon-nagyon régóta olyan...
Picit közelebb tart, hogy jó.
Ja,
igen, az így, köszönjük szépen.
Hát most vagyok 41 éves, és olyan 18-20 éves koromra visszamenőleg gondolom most már így utólag, hogy onnantól kezdődtek ezek a szorongásos tünetek.
Tehát ez több mint 20 éves történet.
Igen, igen. Akkor még nem tudtam, csak így utólag visszagondolva, most már mindent azért tisztában látok, és akkor kezdődtek, és hát ahogy végül is beléptem a nagybetűs életbe. Akkor még nem olyan erősek, így ahogy teltek az évek, mivel nem próbáltam nem tudomást venni róla, és így ezek így jöttek velem, meg így tornyosultak, jöttek utánam.
Próbáltál együtt élni vele?
Igen, igen.
Megszokni
igen.
Ezt a helyzetet?
Igen, és hát sokáig egész jól működött.
És mikor kezdődött nem jól működni a dolog, vagy amikor már úgy érzed, hogy ez az együttélés ez nem fog menni, mert le fog győzni, vagy problémák vannak?
Hát ahogy jöttek mindig az életünkben ilyen nagyobb változások, vagy ilyen helyzetek, amikhez több erő kellett, vagy mondjuk az egyik ilyen nagyon nagy krízis, hát lehet, hogy rosszul hangzik, mert nem krízis kellett volna, hogy legyen, de nekem az volt, amikor a Gerda megszületett, és hát akkor nagyon-nagyon előjött ez a szorongás, és olyan szinten, hogy az első 3 hónapban én őt nem szerettem, hanem csak gondoskodtam róla. És közben egyre rosszabbul éreztem magam, hogy miért így érzek. És a három hónapos volt, amikor az egyik barátnőm megjegyezte, hogy látszik, hogy nem szeretett, csak gondoskodsz róla, és ez nagyon szíven ütött, és így ránéztem a Gerdára, és aztán hát be kellett vallanom, hogy igaza van. És az egy akkora erőt adott, hogy akkor még túl tudtam ezen lendülni, és akkor, ahogy mentek a hónapok, éreztem, hogy ez nem normális dolog, de valahogy, ja meg akkor felhívtam a nőgyógyászt is a három hónap körül, és mondtam neki, hogy valami nagyon nem stimmel, mert nem örülök, és én nagyon jobban voltam a nőgyógyásztal, és felmertem hívni. És ő akkor azt mondta, hogy az ő felesége pszichológus, és hogy kérjek tőle egy időpontot. De akkor még erre nem voltam kész, és úgy voltam vele, hogy így becsöpörtem a szőnyeg alá dolgot, és hát így próbáltam Istennel, meg így túlélős üzemmódba kapcsoltam, hogy mindegy, majd lesz valahogy, és túl lettem rajta végül is.
Jól emlékszem, egyszer volt egy bizonyságtételed is sok évvel ezelőtt ezzel kapcsolatban, hogy harcoltad ezeket a...
Igen, és akkor már szóltam az Evannak, hogy én valamiért nem érzem jól magam, és nem normális dolog, hogy itt van egy kisbaba, és nem örülök neki. Hát ő nagyon meglepődött, és hát próbált volna segíteni, de nem voltam még kész, hát csak arra voltam kész, hogy elmondjam neki. De már az jó volt már, és aztán valahogy így teltek a hetek, és így túl nagy nehezen túl lettem rajta. Ez volt az első ilyen nagy krízis, vagy ilyen.
Volt több ilyen dolog, ami nagyon erősen kiváltotta benne ezt a szorongást.
Igen.
Ha van olyan, ami publikus megemlíteni, ilyeneket, igen. Tehát hogy mik voltak.
Most így ezek? Már utólag sokkal tisztában látom a dolgokat. Az egyik dolog, ahogy itt teltek az évek, és tudtam, hogy rendbe kell tenni a lelkembe dolgokat, mert arra gondoltam, hogy az is, tehát hogy az a fő problémám, és ez az egyik a gyerekkori zaklatás volt, ami kihatott a házasságunkra, az egész életemre, és akkor, amikor erre így rájöttem, akkor megint csak szóltam szegénye vannak, szegényke, hogy szerintem ez nekem nagy probléma, és egyszer volt még a régi, ahol béreltük azt a helyet, ott volt egy előadása ezzel kapcsolatosan, és akkor utána szóltam neki, hogy ebből kell, hogy változzak, vagy meggyógyuljak, mert lehet, hogy ettől szorongok. És akkor adott egy könyvet az ilyen szexuális zaklatáson túl jutott emberek tapasztalatai, ilyen keresztény emberek, tehát keresztény könyv volt, és mondta, hogy hát olvassam el, lehet, hogy egy év lesz, de mindegy, ha nem megy, tegyem le, és akkor majd folytassam, ha újra tudom. És akkor én azt hittem, hogy tehát ebből nagyon meg akartam gyógyulni, ezt egyszer mondtam is neked,
igen,
emlékszel. És én akkor azt biztos voltam benne, hogy meg fogok ebben a szorongásból gyógyulni. És aztán hát hosszú idő kellett, de ezen túl lettem. Tehát meggyógyult a lelkem, és így a házasságunk is, meg az egész életem, és ez volt egy dolog, amit úgy gondoltam, hogy kiváltja a szorongást, de aztán kiderült, hogy nem csak, de nagyon sokat segített.
A környezeted hogy reagált erre? Tehát amikor mert, vagy akár még nem mertél beszélni róla, nem tudom, emlékszel rá, akár amikor beszéltél róla, megijedtek tőled,
hát
sajnáltak, szerettek, tanácsoltak, vagy mit csináltak?
Hát sokáig nem szóltam éveken át. Hát amikor a Gerda megszületett, akkor egyszer mondtam Tominak, hogy én úgy érzem, hogy ha kocsi elé ugornék, jobb lenne, és teljesen ledöbbent. És tényleg úgy is éreztem, hogy az egy megváltás lett volna, de így utólag már tudom, hogy nem, meg butaság volt, de akkor abban a helyzetben azt gondoltam, hogy ez biztos, hogy segíteni, és jobb lenne megkönnyebbülni ebből a szorongásból, ami folytogatta a torkomat, az egész testemet.
Egy kicsit beszélj már erről, hogy neked milyen tünetek voltak, amelyek előjöttek.
Hát így utólag visszagondolva, az évek alatt a kezdetben még egész jól kezelhető torokszorítás, gyomorremegés, az egész testem remegett, de ezeket úgy még egész jól tudtam legyőzni, megkezelni. Hát ez...
Na, ezeket olvasd, amit...
Csak itt közben. Sorolhatnám így. Hát a pulzusom nagyon magas volt. Nem aludtam jól, és ez már generált az egészet, tehát az egész probléma, a nem alvás, az csak ront a szorongáson. De ezt még így a 18-25-30 éves korszakomban még úgy egész jól el voltam vele. És aztán nem tudom, hogy ez így, ahogy telnek az évek, mi ettől van-e, de egyre durvultak, egyre durvábbak lettek a tünetek. És főleg akkor, amikor egy stresszes helyzet volt, és ahogy mondtad, hogy beragadtam, tehát hogy éreztem, hogy tudta a fejem, hogy baj van, meg kell oldani a problémát, de ahogy megoldódott a probléma, ugyanúgy ott maradt rajtam ez a baj van érzés, és borzasztó rossz volt, nem tudtam aludni. Hát a vérnyomásom egyre magasabb lett, és még amikor a Gellért volt, biztos emlékeztek, egy nagyon beteges időszakban, 2-3 évig nem gyógyult meg, és a második évben annyira kimerültem ebbe az egész szorongásba, hogy egy hónapig nem aludtam. Annyit aludtam, hogy este elaludtam, egy órát aludtam, és utána már reggelig semmit. És azért tudtam egy hónapig ezt végigcsinálni, mert azért az egy óra alvás úgy túlélő üzemmódba tartott. És a leges-leges legdurvább tünet az volt már az egy hónap vége fele, hogy amitől szorongtam a betegségektől, azok így jöttek velem szembe. Bementem egy bevásárlóközpontba, és eleve már oda, hogy bementem, az egy nagyon-nagyon erős szorongást váltott ki, mert hogy ott beteg emberek vannak, és aztán jöttek már a végén, tehát velem szembe jött maga a baktérium, tehát lába volt, és jött velem szembe, és így
megsemmisültem
teljesen.
Ilyen halucinációs dolog.
Igen. És azt hittem, hogy megbolondultam. Azt gondoltam, hogy megbolondultam, és
mondtál nekem valamit, hogy egyszer, amikor fizettél a pénztárnál, két pénztáros láttál.
Igen. Ez is akkor abban az időszakban volt. Kettőt láttam belőle. És fogtam a kosaramat, így ránéztem a pénztárosra, és kettő volt, és a pénztárgépéből is kettő volt, és így ledobtam a kosarat, és kiszaladtam. Annyira megijedtem, és ott kint elmúltak ezek az állapotok, és akkor tudtam, hogy nagyon nagy bajba vagyok. Tehát, hogy most vége kell, hogy legyen.
És te kértél segítséget is, tehát mertél beszélni róla, akár a családon belül is.
Igen.
Mi az, amiben úgy érzed, hogyha visszaemlékszel, hogy aki segít mondjuk Eva, mint pszichológus, akár lelkészi oldalon, akár gyülekezeti oldalon, tehát akár keresztény a lelki oldalon, akár szakmai oldalon, vagy akár csak úgy barátként, aki melletted van. Tehát ezeket visszaemlékszel, ki tudod bontani egy kicsit, hogy ki miben tudod segíteni, vagy mi az, ami segített, mi az, ami nem?
Mert egy idő után már beszéltem róla. Tehát éreztem, hogy ebből meg kell gyógyulni. És eleinte, hogy a családtagoknak mondtam, ők nagyon furcsán álltak hozzá, mondták is, hogy szedjem össze magam, meg nem is igazán tudtak mit kezdeni ezzel. Ez egy annyira idegen helyzet volt nekik. És aztán, amikor odáig jutottam, hogy el kellett mennem pszichológushoz, az nekem egy nagyon nagy kudarc volt. Tehát, hogy megsemmisültem, és azt mondtam, hogy mindegy, most már elmegyek orvoshoz. És egészen véletlen, nem véletlen, mert Isten úgy alakította, hogy nem tudtam, de egy keresztény orvoshoz mentem el. És hát nagyon sokat beszélgettünk. Én mondtam neki, hogy én próbálok imádkozni, meg olvasni a Bibliát, de nem működik, tehát nem nyugszom meg, és akkor ő magyarázta el először, hogy majd fog ez hatni, meg fog működni, de most az agyam nem úgy működik, hogy Isten, szerinte Isten úgy tudna nekem segíteni, ha gyógyszert szednék. És én ezt nagyon nem fogadtam el, eljöttem a receptekkel, és nagyon sokat sírtam, meg gyötrődtem, hogy mi legyen, mert tudtam, hogy nagy bajba vagyok. És egy csomó mindenkit megkérdeztem, akit így szeretek, és hát sokan mondták, hogy kezdjem el, de nem mertem egyszerűen gyógyszer, tehát úgy gondoltam, hogy hova jutottam. És akkor hívtalak fel téged, nem tudom, biztos emlékszel, és így elmondtam röviden, hogy mi van, és annyira határozottan mondtad, hogy most kezd el szedni, hogy úgy voltam vele, hogy na még fölhívom a Pistit, és ha ő úgyis azt fogja mondani, hogy nem kell, majd meggyógyulsz, és mindegy, majd akkor már úgyis tudja, és majd segíteni fog majd ebbe. És nem ezt mondta, hanem nagyon határozottan, benne van a fülembe azóta is, hogy most kezd el szedni. És akkor úgy éreztem, hogy egy nagyon nagy kő esett le a szívemről, hogy végre így rájöttem, meg így megéltem azt, hogy Isten így akar segíteni. És És ezt egy lelki pásztor mondja, akkor biztos, hogy nincs baj. És akkor elkezdtem szedni. És hát nagyon-nagyon jó döntés volt, mert hát nem rögtön, de meg ez a szorongás oldal nem is rögtön hat, sőt először még föl is erősíti a tüneteket, de hát azt mondta a pszichológus, hogy azért erősíti fel, mert van mit felerősíteni, tehát van mit helyrehozni így orvosilag az agyamban. Ez a szerotonin szint, amikor baj van, akkor az felelős azért, hogy megoldjuk a problémákat, és nekem nem múlt el ez a bajban érzés.
És ez a, neked, bocsánat,
igen, hát, hogy utána nagyon gyorsan helyre jöttem, és nagyon-nagyon boldog voltam, hogy megszabadultam ezektől a nagyon nehéz kötelékektől, ami meggyötört.
És keresztény emberként így nem a félelem és a szorongás, hanem mint lelki állapotban, hogy kezelted ezt az egészet, az Istennel való kapcsolatodban?
Hát először...
Odavitt Istenhez, vagy eltávolított Istentől, vagy mi volt ebben?
Hát először nagyon nagy kudarcnak éltem meg, hogy nem tudtam keresztény emberként helytállni, de aztán így mindig így olvastam a Bibliát, meg nem szégyeltem ezt, és beszéltem embereknek erről a problémámról, és arra jöttem rá, hogy Isten használni akar engem, és ez nagyon meggyógyította a lelkemet, hogy sajnos nagyon sok embernek van problémája, és rájöttem, hogy még az is lehet, hogy ezért kellett betegnek lennem, hogy nagyon sok embernek tudjak Istenen keresztül segíteni. És már tíz ember az, aki így az én életemben ilyen szorongással szenved, és abból öt ment el orvoshoz, tehát hogy felismerte,
hát
hogy
igen, hogy
szükség van, és nem, én szóval nagyon szégyeltem, hogy pszichológushoz kellett mennem.
Mert jó keresztény nem jár pszichológushoz.
Nem, abszolút nem. Tehát nem járunk pszichológushoz.
Nekünk az volt a kellemes helyzet, hogy a pszichológus járt a gyülekezetben, úgy nem kellett elmenni.
Igen. És, de aztán rájöttem, hogy ettől még értékesebb vagyok Isten szemében, hogy lett egy problémám, és meg akarom oldani. És utána ez nem kudarc, hanem hát furán hangzik, de sikerélmény volt. Annak ellenére, hogy harmadjára kezdem el szedni a gyógyszert, mert igen, tehát elmentem, azt tudni kell, hogy elmentem a pszichológushoz, és azt mondta keresztény pszichológus, hogy hát angyalom, hogyha most elkezded beszedni, vagy szedted a gyógyszert, szót fogadsz addig, amit kell, és utána szépen alszol, sportolni fogsz, akkor soha többet nem fogunk találkozni. De hát én egy kicsit elbíztam magam, és mindent csináltam, csak nem sportoltam, és nem figyeltem az alvásra, úgyhogy másodjára vissza kellett mennem, mert újra jöttek a tünetek, és nagyon rosszul érintett, hogy a második alkalommal én önkényesen abba hagytam a gyógyszert, és nem szabadott volna. Nem azért, mert most nekem gyógyszert kell szednem, hanem egy gyógyulási folyamatban ugye fogom Isten kezét és vezet, de ez most már hozzátartozik az is, hogy gyógyszert szedek, és ahogy akkor annak idején azt mondtad, hogy azért hogy az Isten az embereknek azért adott tudást, hogy gyógyíthassanak, ez is hozzátartozik most az én gyógyulásomhoz, és én ezt önkényesen abba hagytam, és nagyon nagy pofon volt, hogy teljesen váratlanul jöttek, amit írtam is az e-mailben, azt nem biztos emlékeztek, hogy nagyon magas volt a vérnyomásom, nagyon remektem, borzasztóan éreztem magam, nem tudtam aludni, 160-150 volt a pulzusom, és ettől egy olyan remegés volt, hogy egyszerűen nem állt le. És megmértem a vérnyomásomat, 200 volt, és nagyon megijedtem. És azt tudtam azt, hogy most vagy ez viszel, vagy pedig visszamész az orvoshoz, és elmondod neki, hogy nem fogadtam szót. És akkor volt most ez a harmad, vagy már ez a visszaeséskor volt az, hogy így magamban néztem, és rájöttem, hogy még jobban kell Istenhez kötődnöm. És úgy leroskadtam elé otthon, és így fogtam a Bibliát, és mondtam Istennek, hogy nem tudom, tehát ezt egyedül nem tudom megoldani. És példa vagyok a gyerekeimnek, példa lehetek sok embernek, de így ebben az állapotban is nagyon-nagyon összetörtem. És rájöttem, rá kellett arra jönnöm, hogy hitben nem kapaszkodtam eléggé Istenbe. És nem, tehát a gyógyulást azt máshogy próbáltam. Máshonnan jöjjön a gyógyulás. És valahogy úgy voltam vele, hogy hát jó, hogy inkább szedem a gyógyszert és meggyógyulok, de akkor úgy rájöttem, hogy
a kettő,
Isten
kettő
a kettő együtt, és még jobban hozzá kell, belé kell kapaszkodnom. És akkor nagyon így összetörtem, és elkezdtem olvasni nagyon sokat a Bibliát, és imádkoztam, és éreztem, hogy most roskadtam eléggé le a kereszt elé ebben a helyzetben is, és annyira akartam, hogy segítsen. Talán, tehát én úgy láttam akkor, hogy ennyire sosem akartam egyik évemben sem. És ez annyira jó volt, és hallgattam zenéket, keresztény énekeket, és éreztem, hogy gyógyít, és nagyon-nagyon jó volt, és eljöttem ide takarítani, és azt is éreztem, hogy ez is gyógyszer. És most láttam meg, hogy még jobban kell Istenbe kapaszkodnom.
Most egyébként lelkileg hogy vagy? Hogy ítéled
most
magad?
Most nagyon jól vagyok. Jól vagy. Igen.
Ezért igen. Vagy itt, ugye?
Igen. Már most nagyon féltem, de ez normális, nem?
Ez normális, jó. Igen.
De igen. És van egy igevers, amit felolvasok, ami nagyon megerősített, és nagyon sokat segít, és tudom azt, hogy majd abba kell hagynom a gyógyszert, és tudom, és nagyon félek, de mindig ez az igevers van bennem, hogy hallgass rám Jákob háza és Izrael házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek, vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Szóval ez nekem egy nagyon nagy bátorítás, hogy nem vagyok egyedül, és hát nem tudom, hogy megmondom őszintén, hogy félek, hogy lesz majd tovább, de arra vezet Isten, hogy a szorongó emberek, vagy akiknek hajlama van a szorongásra, én azt tanultam meg ebben, hogy elég mindennapnak a maga baja. És ebbe próbálok változni, meg tanulni, hogy nem mindig arra azon szorongjunk, hogy majd mi lesz holnap, hanem azt majd Istennél van, hanem elég a mai nap. És nekem ez nagyon nagy segítség.
Szerintem ez másoknak is nagy segítség, ha így gondolkodik, hogy minden napnak elég a maga baja.
Igen.
Ugyanis ha múltnak a terjét hozzuk, meg a jövőnek a problémáját, akkor ma azt tönkretesz bennünket.
Igen, nagyon, és nekem ezt nagyon meg kell még most is tanulnom, hogy elég a mai nap nekem.
Emő, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad. Ugye milyen bátor az Emőke? Csak arra bátorítunk, hogy ezen az úton ne állj meg, menj tovább. Ha kell gyógyszerekkel, ha kell anélkül, nem tudom.
Még egy dolog eszembe jutott, azt igen, mondhatom, hogy ami nagyon fontos, aki hajlamos a szorongásra, hogy nekem nagyon rendbe kellett tennem az önértékelésemet és az önbecsülésemet, mert nagyon rombolt, és nagyon-nagyon szépen összekapaszkodik a szorongással ez, ami az ördögtől jön, hogy hát szerintem egy 20 évig nagyon értéktelennek éreztem magam, és ez nagyon-nagyon besegített, és megtáplálta a szorongást. És egyszerűen én még a gyülekezetben se tudtam, úgy, de biztos butaságnak gondoljátok, de tényleg úgy éltem meg, hogy leültem a legbelső sorba, hogy nehogy lássanak, mert értéktelen vagyok, és nem vagyok idevaló. Tehát nem vagyok annyira értékes, hogy ide jöhessek. És nagyon komolyan, tehát ez nagyon az egész életemet átszőtte, és nagyon rosszul éreztem tőlem magamat. És ez volt a második, amit nagyon rendbe kellett tennem, hogy Isten szemében én is értékes vagyok, és én nem ismertem mondani az embereknek, hogy én nem dolgozom, mert hogy mit szólnak, mert olyan értéktelen vagyok, hogy
csak
hogy
néhány gyereket nevelsz otthon.
De ezek nagyon komoly ostorcsapások voltak nekem, és meg kellett tanulnom, hogy Isten vezessen arra rá, hogy mennyire értékes vagyok. És Ez több év volt, mire ezt rendbe tudtam tenni, és nagyon-nagyon látom, hogy a szorongásnak a táptalaja az, hogy van-e önbecsülésünk, szeretjük-e úgy magunkat, ahogy Isten szeret minket, és én most már sokkal értékesebbnek, még van mit fejlődöm ebben a dologban, de már értékesnek érzem magam, és elhiszem, hogy az emberek is annak látnak, és Isten is, és ha esetleg valaki szorong, és nem tudja, hogy mi az, ami beváltozzon, vagy mi az, ami ezt nagyon segíti, akkor az önértékelést és az önbecsülést nézzétek meg, mert hát nekem az nagyon, nagyon, nagyon a romokba volt, és hát most már dolgozom, mert van egy pici vállalkozásom, tehát nem érzem magam értéktelennek, de azért van még mit fejlődnem ezen a területen, és elhinnem azt, hogy Isten nagyon szeret engem. És most már elhiszem, és nagyon jó érzés. És ez nagyon sokat segít tényleg, hogy a szorongástól szabaduljak. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy elfogadjuk és szeressük magunkat. Így ezt akartam még.
És szerintem azzal, hogy te ezt elmondtad, másoknak is nagyon sokat segítettél. Mert hogy nem is tudod, hogy mennyit. De köszönöm szépen még egyszer bátorságodat is, meg az elkötelezettséget, és hát Isten áldjon meg téged. Köszönöm szépen önöket. Lépjünk tovább, és ha megnézzük ennek a különböző területeit, akkor azt mondhatjuk, hogy egy alaptémát meg kell nézni, hogy a Biblia mit mond az emberről. Kicsit egy ilyen antropológiai terület. Itt visszaúrunk, jó? Ki az, aki ismeri a Mercedesnek az emblémáját? Emelje fel a kezét. Tehát tudjátok, egy kör, és van benne három egyenlő rész. Ki az, aki szeretne ilyen autót? Ezt most nem osztogatunk itt. De csak, hogy el tudjuk képzelni, hogy a Biblia mit mond az emberről, így segítségül hívjuk ezt az Mercedes emblémát, jó? Tehát ezt így könnyű elképzelni. És a Biblia azt mondja, hogy egyrésztről az ember, ahogy Isten megteremtette, van egy fizikai test, tehát ebben az emblémának az egyik része, ez a fizikai test, ami látható, érzékelhető kívülről. És amikor ez a fizikai testünk megbetegszik, akkor tulajdonképpen nem teszünk fel túl sok kérdést, megyünk az orvoshoz, és fáj a torkunk, adjon valami gyógyszert, nem tudom, ér egy baleset bennünket, van egy nyíltörés, akkor rohanunk a sürgősségi osztályra, varják össze, kötözzék be, segítsenek rajtunk. Tehát a testnek a gyógyításával kapcsolatban túl sok problémánk nincs, ha valami ér bennünket fizikálisan, testileg, akkor azonnal kell a segítség, és ezt hát valamilyen módon próbáljuk átélni és megtapasztalni, attól függ, milyen a másik oldalon a szolgáltatásnak a minősége. Tehát, hogy egyik oldalon van egy ilyen fizikai terület, de viszont a fizikai területen nagyon sokszor megjelenik a szorongás és a félelem, hogy hallottátok az emőkének a beszámolójában is, meg ahogy el tudjuk képzelni ezt, ha valakinek mondjuk a másik területtel van problémája, tehát a pszichével vagy a lelki területtel, az kihat a fizikai területre is. Ugye, tehát nem tudok aludni, magas a vérnyomásom, vagy magas a púzusom, alig kapok levegőt, valami szorítóérzés van. Tehát a fizikai területeken nyilvánul meg mondjuk egy lelki, egy pszichés probléma. Akár egy régen kapott sérülés, vannak a rendezetlen helyzete, vagy egy friss valamilyen dolog, amiben megijesztettek engem, vagy nagyon kellemetlenül éreztem magam, és akkor jön egy ilyen fizikai tünete. Ezt szokták összekapcsolni, és amikor a fizikai és a lelki terület közösen jelzi a problémát, az egyik összekapcsolódik a másikkal. Ezt hívják pszichoszomatikus problémáknak, vagy betegségeknek, azért, mert a psziché és a szoma, a test összekapcsolódik, és együtt működik valami. Most persze, amikor ilyen összekapcsolódások vannak, akkor sokkal nehezebb akárkinek a gyógyítás, akár egy barátnak, aki szeretne tanácsot adni, akár egy orvosnak, akár egy lelkésznek, hogy most akkor melyikről van szó. Ez egy fizikai probléma? Itt magas a vérnyomás, és mondjuk itt kell kezelni a dolgokat, vagy egy pszichoszomatikus probléma. Valami lelki probléma van, aminek van egy ilyen tünete, tehát nem ezzel kell foglalkozni alapvetően, hanem a lelki tünetekkel kell foglalkozni, és hogyha itt valami gyógyulás elindul, akkor azonnal megszűnnek itt a tünetek. Tehát értitek, hogy ezek elég bonyolult dolgok, és amikor arról beszélünk, hogy nehéz ezzel szembenézni, akkor nem is tudjuk, hogy melyik területhez nyúljunk. És mivel a Mercedesnek van egy harmadik része is, tudjátok, három egyenlő részre van osztva ez a bizonyos kör, a harmadik rész pedig nem más, mint a szellemi terület, vagy a pneumának a területe, ami Hát nyilván orvostudomány szempontjából ez teljesen érzékelhetetlen, ugyanis az az Isten szellemének a munkája az én szellememmel kapcsolódhat, vagy az ördög tudja ezt a területet mozgatni az embernek az életében. Tehát amikor a test, lélek és a szellem, ez a három együtt van, ez az ember, és ezek közül bármelyik bármikor megbetegedhet. És az egyiknek a betegsége hat a másikra is, vagy amikor tulajdonképpen vagy több betegség is lehet, vagy több probléma is lehet, és ezért óriási zűrzavar van ezen a területen. A legutolsót, amiről beszéltem, tehát a pneumának a területe, vagyis a szellemnek a területe, az, amiről egyébként nagyon sokat beszél a Biblia, hogyha valaki olyan mértékben kiszolgáltatja magát az ördögnek, most akár tudatosan, akár tudatalatt, egyszerűen megszállottá válhat, megkötözött lesz az élete, mindenféle démonikus tevékenység lesz jellemző az életére. Ha még ilyet nem láttál, akkor adjál át a Jóistennek, hogy ezzel téged megkímélt, és nem kellett ezzel foglalkozni. Amikor én ilyen helyzetekben voltam, és ilyen megkötözött, megszállott emberekkel kellett foglalkozni, hát az egy kemény menet. Tehát, és ott nem a gyógyszer, meg nem a beszélgetés, meg hogy érzed magad típusú dolog, hanem az Úr Jézus nevébe szembe menni egy olyan démonikus erővel, ami a másik oldalon kell, hogy engedelmeskedjen, mert Jézus a hatalmasabb. De ez csak egy terület. És amikor azt mondjuk, hogy valakinek ilyen szorongás és félelem a problémája, és mit kezdjek vele, most honnan jön ez a probléma? Egy megszállott, megkötözött emberről van szó, akkor ezt kell kezelni. Valami pszichés területen van valami gond, akkor ezt kell kezelni, vagy pedig egy fizikai tünetről van szó, és azt kell kezelni. Vagy pedig nagyon sokszor ez egy csomagba érkezik. Valamilyen arányban keverednek a dolgok. Valamelyik az egyikből, valamennyi a másikból, és együtt van valami eredménye és valami hatása. És ebből következik az a bizonyos, hát elviselhetetlen szorongás. Egy ábrát szeretnék mutatni, hogy hogyan is működik ez az egész. Tehát úgy indul el ez a dolog, hogy valamilyen helyzet, vagy valamilyen élmény egy szorongást vált ki az embernek az életében. Ez lehet bármi. Tehát amikor menni kell vizsgázni, akkor a diák mit csinál? Szorong. Ugye a stressz helyzetben félelem, szorongása, most mi lesz, sikerül vagy nem sikerül, milyen tételt fogok húzni, kirúgnak, nem rúgnak. Tehát hogy mi lesz ez a helyzet? Egy szorongást kiváltó helyzet. Vagy lehet bármi más is, például mit megyek az utcán, és jön velem szembe egy hatalmas nagy kutya, akinek barátságtalan a kinézete, és úgy érzem, hogy ha találkozunk, akkor ebből én húzom a rövidebbet. Tehát ez egy feszült helyzet, amiben szintén az ember megijed, feszültség, izgalom lesz, most akkor rohanjak, vagy álljak meg, mit csináljak. Tehát valami történik, tehát van egy olyan szorongást kiváltó helyzet, ilyen rengeteg van az életben, ebből nem tudunk kimenekülni, ezek vannak, és kész. A második lépés, hogy miután ez a helyzet van, jönnek ezek a tünetek, hogy valahogy az agy jelzi a testemen keresztül, hogy baj van. Ez a harcolj, vagy menekülj, vagy csinálj valamit, de hogy ebből a helyzetből így nem tudsz úgy benne maradni, mert valamit csinálni kell. Tehát vannak ezek a kellemetlen fizikai tünetek, amelyek néha segítenek. Tehát akár egy vizsgán is, hogy kicsit izgalomra segít, hogy jobban koncentráljak, vagy egy ilyen kutya helyzetnél, hogy akkor most gyorsan eldöntem, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Tehát, hogy van valami fizikai tünet, és ez teljesen rendben van. Ez olyan dolog, hogy egy másik képpel próbáljam bemutatni, mintha elővennénk egy doboz gyufát, meggyújtanánk a gyufát, és ég a gyufa egy darabig, és egy idő után pedig elalszik a gyufa, mert végig égett, és ennyi volt. Az első két lépés, hogyha egy ilyen gyufa hatása van, akkor az teljesen rendben van, ezt mindenki átéri. Tehát van egy nehéz, kellemetlen helyzet, megijedek, szorongás, akármi, fizikai tünetek jönnek, de miután túl vagyok ezen, tovább lépek, és béke van, és megyek tovább, és lehet, hogy el is felejtem az egészet. Akkor van baj, ha a gyufa nem tud végig égni, hanem lángra gyújtja az egész házat, és elkezd égni minden. Ez az, amikor beragadnak a dolgok, és átlép a harmadik lépésbe, hogy ez olyan félelmet és aggodalmaskodást okoz, meg olyan gondolatokat vált ki, amit már kevésbé tudok irányítani. Fölgyújtja az egészet. És nem tudom uralni ezt az egész helyzetet. Már régen nincs az a veszélyhelyzet, de még mindig benne vagyok ebbe a szörnyű kínzó helyzetbe. És ez a szörnyű kínzó helyzet tovább növeli a félelmet és a szorongást, és utána kezdődik az egész előről, tehát egyfajta ilyen ördögi kör, és a végén tulajdonképpen nem másról van szó, mint hogy fél valaki a félelemtől. Tehát nem az a probléma, hogy valami veszélyes, hogy mi lesz a kutyával, vagy mi lesz a vizsgán, hanem az a kérdés, hogy ez az egész félelemérzés, ez olyan erős és olyan nagy, hogy mi lesz velem, és hogyha így kell leélnem az életemet, ha így kell nevelni a gyerekeket, ha így kell bemenni a munkahelyre, és már tovább gondolja régen az ember, és kivetíti ezt az egészet, és ilyenkor már kezelhetetlenné válik minden. Néhány dolgot szeretnék beszélni arról, hogy mik azok a mítoszok, amiket le kell rombolni ezen a területen. Nem tudok elmondani mindent, meg a megoldásban sem, a jövő vasárnap folytatjuk majd ezt a témát, csak néhány dolgot. Tehát mik azok a mítoszok, amiket le kell rombolni? Az egyik, ami Emőke nagyon jól csinálta, hogy ha valakinél ez a beragadt állapot van, tehát hogy nem tudsz túllépni ezeken a helyzeteken, mindig nyomás, mindig feszültség, mindig szorongás, akkor a gyógyulásnak az egyik lehetősége, hogy merjünk beszélni róla. Azt mondja a Biblia, hogy szenved valaki közöttetek? Hát imádkozzon. Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. Beteg valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében, és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, és az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követel, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Vagyis amit a zsidók, vagy Jakab levélben le van írva, az nem másról szól, hogy ha ilyen nyomás, probléma van az életedben, ez lehet bűn, lehet egy ilyen erős szorongás, félelem, bármi, ami gyötör téged, ha ettől szeretnél megszabadulni, akkor légy szíves, beszélj róla. Tehát azzal, hogy a szőnyeg alá söpröd, és nem foglalkozol a témával, mert majd megoldódik, ezzel nem tudod a problémát megoldani. Tehát muszáj tovább lépni, és egyszerűen kinyílni. Itt azt mondja a Biblia, hogy beteg valaki közöttetek, bizonyos fordításokban az, hogy problémája van valakinek, tehát ez a betegség probléma, illetve maga a bűn szenvedéseket okoz, gyötrelmeket okoz, és azt mondja, a hitből való imádság, egyrészt, tehát, hogy imádkozzak Istenhez, amikor azt mondja, hogy merjél beszélni valakinek róla, akkor ez két irányú. Egyrészt beszélj Istennek róla, tehát legyél jó kapcsolatban az Istennel, vagy beszélő viszonyban az Istennel, és beszélj róla. Imádkozzál Istenhez, és kérd az Isten természet fölötti segítségét. A másik, hogy beszélj embereknek. Itt az ige azt mondja, hogy a gyülekezet vezetői, vagy olyan emberek, akik tudnak neked segíteni, azokat keresd meg, és hogy ők is segítsenek ebben a problémás, nehéz vagy beteg helyzetben neked. És még ha bűnt is követtél el, még ha te okoztad ezt az egészet, az Isten kegyelmes, és ezen az egészen keresztül Isten fölemel és meggyógyít és helyre tud állítani. Tehát ami nagyon-nagyon fontos, hogy beszélj róla, tehát nem kell a szőnyeg alá söpörni. Azt olvasok a Bibliában, Lukács 22-ben, hogy Jézus is tulajdonképpen, amikor a legnagyobb szorongást és a félelmet átélte ott a Gecsemáné kertben, akkor ez nem úgy egyedül küzdött ezzel az egésszel, hanem azonnal kinyílt és elkezdett az Istennel kommunikálni, és elmondta az Istennek, hogy ez milyen nehéz neki. Egy nagyon őszinte beszélgetés volt ott az Isten és Jézus között, ugye? Az is fölmerült, hogy ezt a programot állítsuk le. Mert túl nehéz, túl nagy a szorongás, túl nagy a félelem, túl sok a szenvedés ebben az egészben. Emlékeztek, Jézus azt mondja, hogy Uram, ha lehet, akkor inkább ez a bizonyos pohár, ez a keserű pohár, amit nekem ki kell inni, olyan jó lenne, hogyha ez úgy hagyjuk ezt az egészet. És aztán a következő mondatban már azt mondja Jézus, de Uram, legyen meg a te akaratod, és kész vagyok rá, bármibe is kerül, tovább akarok menni. De van ez a kommunikáció az Istennel, hogy elmondom, hogy nekem most nagyon rossz, nekem most nagyon nagy fájdalmaim vannak, nagyon nagy szorongásaim vannak, nagyon nagy félelmeim vannak. Azt mondja a Biblia itt, hogy olyan komoly volt ez a helyzet ott Jézusnál, hogy egy angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Hányszor élted át, amikor imádkoztál, hogy jó Uram, most segíts meg, mert nagyon nehéz helyzetben vagyok, hogy angyalok ott körbeálltak gyorsan, és akkor... Szóval ez olyan krízis volt, olyan nehéz volt ez az egész, hogy az Isten azonnal angyalt küldött oda, hogy egy támogatást kapjon Jézus, és tovább tudjon menni. És ne felejtsd el, hogy neked is azért megvan ez a támogatás, tehát ha mersz róla beszélni, ha kimered nyitni Isten felé, nyilván megbízható emberek felé, akkor ennek az eredménye és a következménye az, hogy a menny is támogat téged, és az emberek is tudnak neked segíteni, és ebből következhet egy továbblépés, egy gyógyulás, egy helyreállás. Amikor erről beszélek, hogy merj róla beszélni, akkor egy dologról szeretném leleplezni, vagy egy problémát szeretnék leleplezni. Emről beszélt róla a végén. Tehát vannak emberek, akiknek nagyon-nagyon komoly önértékelési problémáik vannak. haragszik magára, utálja magát, nem tudom. Tehát nagyon komoly szintre megy ez az egész, és nagyon sokszor észrevettem a lelki szolgálatomban is, hogy vannak olyan emberek, akiknél ez a szorongás és félelem, ez tulajdonképpen jó. Itt most nem rólad beszélek, hanem valakiről, akit elképzelünk. Ez tulajdonképpen jó, mert egyébként annyira leértékeli magát, hogy egy féreg vagyok, én semmi vagyok, én nem érek semmit. Ha nekem problémáim vannak egy ilyen helyzetben, hogy teljesen leértékelem magam, akkor nem fogom fölhívni akárkit, hogy most gyere már beszélgessünk, vagy nem fogom fölhívni a lelkészemet, hogy jöjjön el, látogasson meg egy jó beszélgetést, szívesen vennék, mert hogy imádkozzunk együtt, mert én egy féreg vagyok, úgy jön el, hát van neki sok dolga, úgyis le fog rázni majdnem. A barátaimnak meg azért mit gondolnak rólam, vagy a családtagok, tehát hogy inkább nem foglalkozok ezzel az egésszel, és hogyha mégis előjön, hogyha valaki megkérdezi, hogy na szia, hogy vagy, hát tudod, nehéz az élet, és akkor meg sajnáltatni tudom magam, és ebből az önsajnálatból, meg ebből az alulértékelésből nem a gyógyulás iránti vágy jön ki, hogy szeretnék meggyógyulni, azért segíts nekem, hanem azért, hogy olyan jó, hogy olyan szépeket mondasz nekem. Egyébként nem akarok meggyógyulni, mert hogyha meggyógyulnék, és az önértékelésem továbbra is itt lent van mínusz valahol, akkor nem tudnék hivatkozni semmire, hogy miért hallgasson meg engem bárki, vagy miért sajnáljanak engem az emberek. Értitek? Szabadulj meg mindenféle olyan dologtól, ami leértékel téged. Mert Isten nem fog leértékelni, Isten föl akar emelni téged. És nem sajnáltatni kell magunkat. Ha vannak problémáink, azt meg kell oldani. Ha van egy betegség, meg kell gyógyulni. Tehát, hogy ezzel a hozzáállással, vagy a hitnek ezzel az erejével kell hozzáállni, és nem úgy, hogy hát azért imádkozik, talán jó, mikor Isten mond valami jót nekem, de egyébként ebből az állapotomból nem szeretnék kiszállni. Ez nagyon nagy probléma lehet. Tehát az első dolog, hogy merjünk beszélni mindarról, ami probléma nekünk, Istennek és embereknek is. A másik, merj elmenni orvoshoz, szakemberhez, imádkozva és hittel. Kik ezek? Itt, amikor szakemberről beszélök, akkor azt mondom, hogy elkötelezett hívő emberek vagy lelkészek, tehát akik bizonyos területen sokkal jobban tájékozottak, mint más. Ha valakinek pszichés problémái vannak, akkor a pszichológia, a pszichiátria, hogyha ennek bizonyos okkult erőkkel átitatott ágát levesszük, és a normális területet nézzük, akkor ez is tud segíteni. És ugyanúgy szabad ezt használni, mint ahogy említettem, hogy ha egy baleset ér, akkor ömlik a vér a kezedből, meg eltört a csuklód, akkor nem imádkozó, Uram, közsd be a kezem, meg állítsd el a vérzést, és akkor nem tudom, haza akarok menni, az imádság erre majd hatni fog, hanem elmegyek a sürgősségosztályra, bekötöznek, helyre tesznek, és akkor nem tudom. Egy-két hónapon belül már a gipszt is leveszik, és utána újra egészséges vagyok. Tehát amikor belül pszichés problémák vannak, bármi is lehet ennek az oka, szabad olyan segítséget igénybe venni, amit egyébként Isten fölkínál neked. Ha egy olyan pszichológus, az olyan pszichiáterhez mész el, aki mindenféle okkult erőket akar használni, és sajnos a természetgyógyászatnak mindenféle ágai vannak, ami nem tiszták, azok nyilván köszönjük szépen, ezt nem kérjük, tehát ezt az ilyenben nem menj bele, mert akkor a szellemi területen megfertőz. Lehet, hogy az egyik oldalon kezd segíteni valamit, de a másik oldalon olyan fertőzést okoz, hogy komoly problémák lesznek belőle. Tehát szabad segítséget kérni, elmenni orvoshoz, szakemberhez, de mindezt imádkozva is hittel csináld. De fontos, hogy azzal a meggyőződéssel, hogy meg akarok gyógyulni, és tudom, hogy Isten segít nekem. Eltört a kezem, akarom, hogy meggyógyuljon a kezem, vagy összeforjon, mert még szeretnék élni. Tehát azzal a hittel megyek el, hogy Isten segít majd az orvosokon keresztül. Ha imádkozok, akkor azzal a hittel imádkozok, hogy az Isten majd meg fogja hallgatni az imádságaimat, és meg fog segíteni ebben a helyzetben. Tehát merj elmenni az orvoshoz, szakemberhez, imádkozva és hittel. Nem túl régen. Voltam a pünkösdi teológián egy előadáson, ahol svéd vendégek voltak, és az egyik előadó azt mondta, hogy a svéd pünkösdiek átélnek egy nagy változást az elmúlt néhány évtizedben, hogy átélték. Ez a nagy változás, hogy többet is mondod, az egyik a gyógyulással, vagy a betegségből való gyógyulással kapcsolatban az volt, hogy azt mondta, hogy még sok évtizeddel ezelőtt egy hívő ember úgy élte az életét, hogyha bármilyen típusú betegsége volt, akkor a gyógyulás első lépés, hogy addig imádkozok, még Isten meg nem gyógyít, de hogyha mégis úgy látom, hogy ez nem fog működni, akkor elmegyek az orvoshoz, mert akkor elhiszem azt, hogy az orvos majd segít az Isten erejét valahogy, meg a tudását, meg a bölcsességét segít. Tehát az imádság, és hogyha valahogy ez nem segít, akkor majd az orvos. Azt mondja, a napjainkban megfordult a trend, ha valakinek valami baja van, elmegy az orvoshoz, imádkozik, utána, miután eljött az orvos, hogy amit az orvos csinált, az inkább hát ilyen áldás meg gyógyulást hozzon az életére, tehát hogy először az orvoshoz rohangálnak az emberek. És én azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy mi van, de hogyha szükség van az orvosra, akkor imádkozva menj az orvoshoz. Ha nincs szükség az orvosra vagy szakemberre, akkor imádkozva és hittel menj az Istenhez. De hogy ez az egész valahogy együtt legyen, tehát hogy a hitet ne hagyd el, azt az elkötelezettséget, azt a biztonságérzetet, hogy bármennyire rossz is nekem, bármennyire fáj is nekem, de tudom, hogy az Istennek van hatalma arra, hogy ebből a fájdalomból kihozzon, ebből a betegségből meggyógyítson, és valamilyen módon tovább vezessen. Ez vagy úgy, hogy egy másodperc, vagy úgy, hogy a következő 3 évig fogok gyógyulni ebben a helyzetben. Tehát menj elmenni szakemberhez. 1 Timóteus 5.23-ban olvasunk arról, hogy Pál apostol, amikor a fiatal Timóteusnak egy csomó dolgot elmond, hogy ezt csináld, azt csináld, ezt így csináld, erre vigyázz, vezetőket állítsd, de akárkit ne válasszál ki, csak a megfelelőket. Tehát, hogy komoly dolgokról beszél, meg ott az életszentségről beszél. Utána megjegyez egy olyan mondatot, hogy de azért Timóteus, ne csak vizet így áll, hanem a gyomrodra és a gyakori gyengékedésedre való tekintettel élj egy kevés borral is. Mint hogyha az így nem illen a képbe. Nem? Tehát, hogy a Pál mondja azt, hogy így áll egy kis bort, hogyha gyomorpra panaszaid vannak. Vagy fizikailag nagyon gyenge vagy, akkor nem tudom, vannak orvosok, fizikai gyengeség az, mint vérnyomás leesik, nem tudom, és a bor segít. Nem tudom, megoldja a problémát, vagy nem. De hogy egy ilyen nagyon fizikai dologra irányítja a figyelmet. Nem azt mondja neki, hogy kedves Timóteus, hallom, hogy problémák vannak vele, gyomor, meg ilyen fizikai gyengeségek vannak, imádkozzál többet, legyen nagyobb hited, és menjél, és csináld a dolgodat, hanem azt mondja, hogy ilyen fizikai dolgokban is Isten áldást tud neked adni, és használd ezeket. Nyilván bölcsel, hittel és imádkozva. A harmadik fontos dolog, hogy mit kell tenni, tervezd meg, hogy a nagy félelmet, ami egy nagy elefánt lehet az életedbe, hogy eszed meg? És tudjuk, hogy az elefántot egyszerre nem tudjuk bekapni, hanem falatonként kell megenni. De ha kellő kis darabokra földarabolod az elefántot, és kellő időt hagysz magadnak, akkor egy idő után az elefántot is meg tudod enni. Tehát te leszel a győztes, és nem az elefánt. Pedig ő sokkal nagyobb nálad, te vagy a kisebb. Mégis ez működni fog. Tehát hogyan tud ez megvalósulni? Egy nagyon egyszerű példát mondok, jó? Tehát, hogy kicsit vicces az egész, de alkalmazd a saját életedre olyan módon, ahogy neked szükséged van rá. Képzeljük el, hogy valaki fél a pókoktól. Van itt valaki, aki nagyon fél a pókoktól? Oké. Van sok ilyen egyébként. Van, akinek nem csak, hogy félek a pókoktól, hogy utálom a pókokat, hanem ez a kemény szorongást és félelmet vált ki az életében a póknak a látványa, vagy az a gondolat is, hogy egyszerűen találkozni fogok egyszer egy pókkal, vagy látni fogom. Tehát, hogy valakinek mondjuk egy komoly problémája van ezen a területen, tehát egy elefántá dagadt ez az apróság, hogy pók is van a világon. Ott van egy elefánt az életében, szorongás, félelmet vált ki, nem tudja kontrollálni ezt az egészet, mit csináljon. Tehát, hogy kell megenni ezt a nagy elefántot lépésenként? Az első mi? Imádkozok, teljes hittel indulok neki. Hogy igenis, ezt az elefántot meg fogom enni. Tehát, hogy én fogom megenni őt, és nem ő fog megenni engem. Én fogom legyőzni a szorongást, és nem ő fog legyőzni engem. Az Isten sokkal nagyobb, mint ez a pók, vagy a szorongásom, vagy a problémám, tehát ez, mivel én az Isten oldalán állok, ezért én vagyok a győztes. Ezzel a hittel kell hozzáállni mindenhez. És amikor ez a hit megvan, akkor mondjuk az első lépésként, hát mondjuk menjél el a boltba, és vegyél egy plusz pókot magadnak. Ami tudod, hogy nem fog bántani, aranyos, meg lehet simogatni, kellemes a tapintása, nem tudom. Tehát tudjátok, ezek a plusz állatkák azért veszik az emberek, hogy aranyosak, meg olyan jó, meg nem tudom, sok mindenre lehet használni. Párnától kezdve, nem tudom, barátként bárminek. Legyél egy plusz pókot magadnak, és vidd be a szobádba, vidd be a házadba, és mindig, amikor ránézel, akkor tudod azt, hogy ez a pók soha nem fog bántani téged. Egyébként meg lehet érinteni, nem fog harapni, nem fog tönkretenni. Szóval egy ilyen barátkozás elindulhat azzal, hogy van pók is a világon. Aztán, amikor előjönnek ezek a félelmek, meg szorongások, néha megsimogathatod a püspókot, és megnyugtatod magad, hogy a pók az nem probléma. Én erősebb vagyok, mint a pók, tehát minden rendben van. Egy következő lépés, hogy mondjuk akár a házban, vagy akár valahol kint a természetben, keresel egy igazi pókot, és mondjuk kellő távolságból, tehát hogy nehogy megtámadjon téged, kellő távolságból csak elkezded nézni. És közben elkezdesz gondolkodni azon, hogy ezt a pókot az Isten teremtette. Az Isten szokott hibázni? Nem. valamilyen oknál fogva a pók egy értékes állat. Az Isten teremtménye, az Isten nagyon szereti őt, én is megpróbálom szeretni őt, tehát próbáljunk meg valahogy kijönni egymással. És ezeket a gondolatokat az agyadnak kell megérteni, és azokat is fölfogni, hogy én erősebb vagyok, mint az a pók, amit látok. Én bármikor le tudom győzni őt, de ő nem tud engem legyőzni. Én azt csinálok vele, amit akarok, de ő nem tud azt csinálni velem, amit ő akar. Az agyadnak elmagyarázni, hogy mi a valóság, mert valami miatt nem jól működik, és mindig azt mutatja neked, hogy ha pókra ránézel, akkor vészhelyzet van, akkor jön a púzus, meg minden, meg a szorongás, meg akármi, mert itt most menekülni kell, mert itt van egy pók. Át kell állítani, hogy nem félek a póktól. És mondjuk csak itt kellő távolság, hogy ott van a sarokban a pók, én pár méterre nézem, és elkezdek gondolkodni azon, hogy én vagyok az erősebb, és én vagyok a nagyobb. És lehet, hogy eljön az idő, amikor egy következő lépést is megmersz tenni, hogy amikor otthon takarítasz, és találkozol egy pókkal, akkor nem kiszaladsz a házból, vagy átmész a szomszédba, hanem akár hozzáérhetsz, vagy nem tudom, vagy akár a söprűddel, vagy a partfisoddal, vagy akár a kezeddel is, és rájössz arra, hogy nem fog bántani. És mondjuk egy következő lépés, az Úr Jézus nevével egyszer agyoncsapsz egy pókot, és akkor nem tudom, azt mondod, hogy itt a vége, és nem félek most már a pókoktól. Értitek ezt a folyamatot? És melyik lába nem bánt? Neki sok van. Tehát bármi is legyen az, ami téged félelemmel tölt el, egyszer szembe kell nézni a félelemmel. Az, hogy mindig menekülök, az, hogy mindig félek, és mindent kizárok az életemből, és először csak a póktól félek, utána már más állatoktól is félek, utána a madaraktól fogok félni, utána a hüllőktől fogok félni, utána mindenkitől fogok félni, és a végén bezárkózok egy szobába, és depressziós leszek. Tehát ez nem normális dolog, mármint ez a folyamat, hanem szembe kell nézni, akármilyen fájdalmas, akármilyen nehéz, akármit is mond az agyad, és akármilyen tünetek vannak, szembenézni úgy, hogy merek beszélni róla Istennek és az embereknek, szembenézni úgy, hogy akár szakembereknek a segítségét is igénybe fogom venni, és szembenézni úgy, hogy egyszer megtervezem, lépésről lépésre megyek, és lehet, hogy ez egy hosszú út, lehet, hogy hónapokig vagy évekig fog tartani, de megtervezem, és lépésről lépésre eljutok oda, hogy megeszem az elefántot. És azt mondom, hogy győztem a végén. Én most itt megállok, és abba hagyom, mert letelt az idő. Amit nem mondtam el, azt majd legközelebb jövő vasárnap el fogom mondani. Elárulom nektek, hogy akkor is lesz valaki, aki a személyes történetét el fogja mondani ezzel kapcsolatban, hogy ő hogy élte meg a szorongást és a félelmet, és hogyan gyógyul ebben, vagy hogyan tud előre haladni. De most arra szeretném meghívni benneteket, hogy mivel ez a ma délelőtt egy kicsit ilyen, hát ilyen szorongásos, félelmetes volt a téma miatt, tegyük át a fókuszt a másik oldalra, hogy egy hívő emberként soha nem a szorongás és a félelmet, vagy a problémát helyezem az előtérben, mindig Istent. És az Istenen keresztül látom a szorongást, a félelmet, meg a problémát, és mindent. És ezért arra kérem az zenészeket, hogy gyertek ide a hangszerekhez, és arra hívlak benneteket, hogy énekeljünk egy olyan dalt együtt befejezésül, ami abszolút Istenre irányítja a figyelmet. És ha neked bármilyen félelmed, meg gondjaid, meg problémáid vannak, akkor próbáld meg azt, hogy most nem foglalkozok ezzel, az Istenre koncentrálok. És majd az Isten jelenlétében akarom majd megnézni újra ezeket a problémákat, nehézségeket, és amikor ezeket majd ilyen perspektívából látom, akkor sokkal kezelhetőbb lesz. Mert amíg az Isten kihagyom belőle, és csak beszélünk, vagy beszélek magamnak, vagy te, vagy beszélünk nehézségekről, gondokról, meg akár emberi praktikákról, akkor ez nem igazi megoldást fog hozni. Amikor az Istennek az ereje is bejön, és behívom, akkor ott egész más dologról van szó. Tehát hadd kérlek benneteket, hogy énekeljünk el egy éneket. Ez az Isten dicsőségéről szóló dal. Kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és a dal után imádkozni fogunk, és ezzel fejezzük be az Isten tiszteletet. De amikor most énekelni fogunk, nyugodtan kezdjétek el, akkor a szívedet, lelkedet emeld fel az Istenhez, és koncentrálj az Istenre, hogy az Isten dicsősége milyen nagy és milyen hatalmas. Nagyobb a pókoknál, nagyobb a hüllőknél, nagyobb mindennél, minden ellenségnél. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten az ördögnél is sokkal nagyobb, és hogy az ördögnek a teljes serege jönne szembe veled, akkor is tudsz győzni. mert az Istennek a hatalma és az Istennek a kegyelme megvéd. Hiszed ezt? Így kell hozzáállni az élet minden dolgaihoz, minden kihíváshoz, minden problémához, minden félelemhez, minden aggodalmaskodáshoz. Az Isten győz, és az Isten nagy, és az Isten hatalmas. Énekeljük ezt a dalt.
Imádás, felemeljük kezünket, és dicsérjük szent nevet, tied a dicsőség és imádás. Felemeljük kezünket, és dicsérjük szent nevet, ó hatalmas kezed nagy csodákat. Senki nem ér fel, veled senki nem ér fel, ó hatalmas kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ér fel, veled senki nem ér fel, ó hatalmas, ó hatalmas.
Istenünk, imádkozunk hozzád, és azt kérjük tőled, hogy avatkozz be az életünkbe. És imádkozom most azokért, akik küzdenek a félelemmel, a szorongással, a fóbiákkal. Uram, azt mondja te igét, hogy a félelem a szenvedése egy ötrelemmel jár együtt. De a te szereteted ki tudja űzni az életünkből a félelmet. És imádkozom most azért, Uram, hogy az Istennek a szeretete az töltse be a szívünket, lelkünket, elménket, teljes lényünket járja át, és úgy tudjunk tovább menni, hogy bízunk benned, és szeretünk téged, és tudjuk, hogy te minden helyzetben ott vagy velünk. Amikor rosszul vagyunk, akkor is, amikor jól vagyunk, akkor is. Amikor félelmetes dolgok vannak körülöttünk, akkor is ott vagy velünk. És amikor jól megy a dolgunk, akkor is. Urunk, tudjuk, hogy ez az igazság, és imádkozunk azért, hogy amit ígértél, hogy minden nap velünk leszel a világ végezetéig, azt soha ne felejtsük el. Imádkozom azért, Uram, hogy segíts bennünket felszabadultan élni. Segíts bennünket abban, hogy amit a lelkünknek a legmélyén elraktároztunk, és olyan dolgok, amikről nem akarunk beszélni, vagy már el is felejtettük, de mégis problémát okoznak, ezek felszínre tudjanak jönni. Imádkozom azért, Uram, hogy adj egy nagy takarítást az életünkbe, a gondolatainkba, szívünkbe, lelkünkbe. Adj gyógyulást, helyreállást, Uram. És különösen azokat érintsd meg, Uram, akiknek ez nagyon nagy probléma. Kérjük a természet fölötti hatalmadat és erődet, hogy akik elindultak ezen az úton, a gyógyulásnak az útján, azok gyorsan tudjanak haladni. Éljék át, hogy ott vagy velük, Uram, hogy megfogod a kezüket, hogy átöleled őket újra és újra, és hogy nincsenek egyedül. Köszönjük, Urunk, hogy ez így van. Kérjük az áldásodat valamennyünknek az életére, és imádkozunk azért, hogy a következő héten mindenféle olyan helyzetek, mindenféle olyan események, amelyek érnek bennünket, akár félelmetes is lehet, de kérünk téged, segíts bennünket, hogy teljes hittel tudjunk ezekben a helyzetekben megállni. És mindig tudjunk fölnézni rád, hogy te vagy a megoldás, te vagy a gyógyító, te vagy a helyreállító, te vagy a szabadító, te vagy az, aki megharcolod a harcainkat, és velünk vagy ezekben is. Köszönjük ezt neked. Így imádkozunk azért, hogy valamennyünket töltsd be a te szellemeddel, erősíts meg és áldj meg bennünket. És így kérünk egy áldott hetet a következő napokra az Úr Jézusnak a nevében. Amen. Foglaljunk helyet.